Mi nem csak, hogy elhisszük ezt, ez tényleg így is van. Ő még mindig a trónon van. Ő mondta ki az első szót, és ő fog utoljára beszélni. És ő dicsőségesen be fogja majd fejezni az ügyét. Ugyanabban a János levélben, amelyből már olvastunk, csak a 18. verset szeretném felolvasni, mert épp most énekeltük, hogy a félelemtől meg vagyunk kímélve. Az első János evangéliumának 4. fejezetéből a 18. vers. A szeretetben nincs félelem, hanem a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet. Én hiszem, hogy elérkezett az az idő, hogy teljesen és maradéktalanul bízunk Istenben. A szeretetben nincs félelem. Isten szeretett minket, ő nem szavakban, hanem tettekben mutatta meg és bizonyította be az ő szeretetét. És a Golgatán megajándékozott bennünket a kiengesztelődéssel, mégpedig éppen az ő isteni szeretetének bizonyítaként. Mert nem akart minket elveszett állapotunkban hagyni, hanem megváltottként magához akart vezetni, és újra egyesíteni minket önmagával. Hadd higgyük el teljes szívünkből, hogy ez megtörtént, hadd higgyük el, hogy Isten áthelyezett bennünket az ő szeretetének országába, ahogyan megvan írva, és hogy a megváltás művéhez semmit sem lehet hozzátenni. Ez Isten műve, amely a Golgatán történt, azt vagy elfogadjuk, vagy elutasítjuk, vagy megtapasztaljuk, vagy nem tapasztaljuk meg, és ajándékozzon meg minket Isten kegyelemmel, hogy megtapasztaljuk ezt, és hitben az íge hangzása alatt legyünk. Amint tudjátok, a prédikációt hittel kell befogadni, ha isteni hatást akarunk elérni. Nem elég csak hallani az ígét, el kell hinned, ha hallod, és miközben hiszünk, számítanunk kell arra, hogy Isten meg fogja tenni az életünkben, hogy megvalósítja, véghez viszi, végrehajtja, és megteszi azt, amit az igében mondott. Ez nagyon fontos. Ha szemügyre vesszük a Szentírást, akkor azok voltak azok, akik látták Isten csodáit, akik az Úr szavára cselekedtek. Mondok nektek egy példát, mielőtt röviden áttérnénk az ige figyelembevételére. Egy különleges példát találunk a Lukács evangéliumának 5. fejezetében. Lukács evangéliumának 5. fejezetében, ami az engedelmességet illeti, és a hitben való cselekvést az Úr szava szerint. Lukács 5. fejezetének első verse Péterről és néhány barátjáról szól, akik halászok voltak. Azt mondja itt a 3. versben, akkor beszállt az egyik csónakba, amely Simoné volt, és megkérte, hogy tolja el egy kicsit a szárazföldtől, azután leült, és a csónakból tanította a sokaságot. Először is csak ez az egy vers. Az Úr egy nagyon gyakorlatias volt. Látta, hogy a tömeg köréje gyűlik és szorongatja, néhány méter távolságra akart lenni tőlük, hogy beszélni tudjon, hogy akadálytalan tudjon beszélgetni. Beszállt tehát a csónakba, de a csónak nem arra volt számba, hogy szószékként szolgáljon, hanem folytatja a beszédet. A halászatra volt számba, és ezt tovább látjuk a 4. verstől, amikor pedig befejezte a beszédét, így szólt Simonhoz. Evezzetek ki a mélyre, és vessétek ki a hálótokat, hogy egy fogást, zsákmányt csináljatok. Erre Simon így felelt, Mester, egész éjjel dolgoztunk, de semmit sem fogtunk, de a te szavadra leeresztem a hálóimat. Aki valaha is megfigyelte, én magam különösen Pátmos szigetén figyeltem meg magamnak, amikor az időben egy hetet töltöttem ott, hogy mikor halásznak a halászok. Ha nem tudtok aludni sem nappal, sem éjszaka, akkor megfigyelhettek némely dolgot. Napközben, amikor a nap forró, nem halgásznak. Ők pontosan tudják, mikor kell halászni. És itt azért felelt Péter, mondván, egész éjjel halásztunk, de semmit sem fogtunk. De most a Mester beszélt, és Péter tudta, hogy amikor ő beszél, akkor engedelmeskedni kell neki. És megtette, amit mondtak neki. Hadd olvassam fel még mindig teljes egészében az 5. verstől. Erre Simon így felelt, Mester, egész éjjel dolgoztunk, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra én leeresztem a hálókat. Éppen már mondtam, vagy utaltam rá, hányszor láttam reggel, amikor a halászok visszatértek, hogy mi minden van a hálójukban. Öröm volt szemtanúja lenni, ami ott lezajlott. Péter és az emberei haláztak egész éjjel, és a hálók üresek maradtak. De most azt mondja, mégis a te szavadra leeresztem a hálókat. Amikor ezt megtették, olyan sok halat fogtak, hogy a hálójuk majdnem szétrepett. Ekkor intettek társaiknak, akik a másik csónakban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. És jöttek is, és mindkét csónak megtelt, úgyhogy mélyre merültek. Tehát nem csak az egyik csónakban volt elég, hanem mindkettőben elegendő volt. Amikor ezt így olvastam, akkor eszembe jutott igazán a gondolat. Abban a pillanatban, amikor az Úr csak egynek tud parancsot és utasítást adni, akkor megtörténhet, hogy az áldás olyan nagy lesz, hogy a többieknek is elég lesz, akik elmennek halászni, hogy nem csak egy csónak, hanem több csónak is megtelhet, nem csak egy részesül az áldásban, hanem mindenki, akit halászatra szántak, meg lesz áldva. Végül is az Úr azt mondta, emberhalásszá teszlek téged. És ha Isten megállt egyet, akkor megállhat mindenkit. Alapvetően mindig így van. Amikor Isten megállt valakit, megáldja mindazokat, akik csatlakoznak ahhoz, akik Isten megáldott. Ez egy isteni rendelkezés, és így látjuk itt, hogy Péter, aki az Úr szavára cselekedett, olyan áldásban részesült, hogy nem csak az ő csónakja, hanem testvéreinek a csónakja is megtelhetett úgy, hogy mindkét csónak egyformán mély volt, mert olyan nehéz volt bennük a teher. És azt mondja itt a 8. versben, amikor Simon Péter meglátta ezt, amikor ezt meglátta. És miért látta ezt meg? Mert volt bátorsága és hite, hogy az Úr szava szerint cselekedjen, nem vitatkozva, hanem megértve. Itt az Úr parancsolt, itt nekem kell cselekednem. És aztán azt mondja, amikor Simon Péter ezt meglátta, leborult Jézus előtt, és így kiáltott. Uram, távozz tőlem, mert bűnös ember vagyok. Az Úr jelenlétében minden ember ezt fogja felkiáltani, és különösen akkor, amikor rájövünk, hogy nélküle semmit sem tudunk létrehozni. Egy nagyon jó példa. Egész éjjel keményen dolgoztunk, és semmit sem értünk el, semmit sem fogtunk. De a te szavadra, a te szavadon áll. A szeretteim, ezt már többször elmondtuk itt ezen a helyen, amikor az üdvösség dolgairól van szó, várnunk kell, amíg Isten órája elérkezik bizonyos dolgokra, amelyeknek meg kell történniük, és meg fognak történni a Földön. Istenünk nagy üttervének megfelelően. Ebben az időben is várjuk, hogy az Úr utasítást adjon nekünk, és akkor megígérem nektek, hogy a hálók megtelnek, a csónakok megtelnek. Az Úr szavára, Isten segítségével még ezután minden idők legnagyobb halfogását fogjuk megtenni. Isten így rendelte ezt el. Elvégre a termést az aratás idején hozzák be, nem előtte. És az aratás, mondja a mi Urunk a Máté 13-ban, a világ vége. Nem előtte, hanem a világ végén. És mi vagyunk azok, akikre elérkezett az idők vége, és éppen ezért a nagy aratás is a legvégén fog bekövetkezni. Én nem tartozom azok közé, akiknek most sok lehetőség van a kinyilatkoztatásokra támaszkodni, ezzel egyszerűen nem lettem megajándékozva Istentől. Időnként megtapasztaltam, vagy átéltem én is valamit, ezért hálás vagyok, de amint mondtam, én nem tartozom azok közé, akik most minden héten, minden hónapban, vagy minden évben megtapasztalnak, vagy átélnek valami természet felettit. Én magam is azt kívánom, bárcsak gyakrabban lenne, de Isten, Isten, és ő tudja, hogy mit tesz. De ezt az álmot soha nem fogom elfelejteni, a búzamezővel és az új kombájnnal, és amint a felhők felgyülekeztek, és felnéztem a levegő égbe, és úgy láttam, mintha csata lenne a levegő égben, és egyre sötétebb és sötétebb lett, és azt mondtam, Uram, már túl késő. Az ítéletek betörnek, az aratást nem lehet betakarítani. És hirtelen a teljes felhőtakaróban megnyílt egy nyílás, és a napfénye átsütött rajta. De ne kérdezzétek, milyen fenségben és pompában. Egész egyszerűen dicsőségesen. És a gabonafejek hosszúak és vastagok voltak, amilyeneket itt soha nem lát az ember, és túlérett aranyságán nehézkesen lógtak lefele. Egyik kalászfej sem állt egyenesen, mindegyik lefelé lógott, megdőlve, tele a mag súlyával. És amikor ez a nyílás fölöttem, vagy éppen előttem volt, és beragyogta a búzatáblát, egy dicsőséges látvány volt. És akkor megszólalt az Úr hangja, szállj fel a kombányra, amelyen még senki sem ült, és végezd el az aratást, mert én erre rendeltelek el téged. És ebben az álomban úgy láttam magam, mint egy fiatal, amint könnyedén felszállok arra a kombányra. Itt egy hajtókar, ott egy emelőkar meghúzása, és ezzel elkezdődött a betakarítás. Mindent egy menetben lekaszáltam, csépeltem, minden egyben egy menetben történt, néha felpillantottam és felnéztem, még mindig jól emlékszem, amikor aztán az utolsó rész, az utolsó sor előtt álltam. Ti tudjátok, az aratás során addig kell kaszálni, amíg az utolsó sort, az utolsó réteget is lekaszálják. Éppen visszatértem a kiinduló ponthoz, azzal az utolsó keskeny keresztény sávval, és lám a nyílás a felhőben bezárult. Teljesen sötét lett, mennydörögni és morajlani kezdett. Tényleg azt hittem, hogy a világ darabokra hullik. De egy dolog világos volt számomra, mielőtt az Úr napja eljön, az ítéletekkel együtt, Isten kegyelméből, Isten segítségével az aratás be fog következni. Mert így áll ugyanis megírva, ő összegyűjti a búzát az ő csőrjébe, csak a pejvát égeti el, a búzát össze fogja gyűjteni, és ez be fog kerülni az ő csőrjébe, az ő szavára, az ő szavára, nem akkor és nem úgy, amikor, és ahogy mi akarjuk, hanem az ő szavára, ahogy ő akarja. Úgy fog ez bekövetkezni. Milyen hálásak lehetünk, hogy Isten nem hagyott minket a saját utunkon, a saját terveinkkel futni, hanem kegyelemből egy részévé tett minket az ő üdvösség tervének. És ezt mindannyian tanúsíthatjátok. Mi soha nem állítottunk, vagy nem igényeltük, hogy valami különlegesek lennénk. Azonban, amikor Isten megajándékoz egy szolgálattal, amikor megbízatásokat ad, akkor azokat végre kell hajtani. És minél jobban végezzük, annál kellemesebb lesz az eredmény. És bármi is történik, az a gyülekezet felépülésére és Isten népének áldására történik, és soha nem az egyén előtérbe helyezi. Mert így van megírva, és ha megtettétek mindazt, amit parancsoltam nektek, mondjátok, haszontalan szolgák vagyunk. Péter ebben a történetben azt tette, amit az Úr megparancsolt neki. És hogyan reagált az eredményre? Térdre borult, és azt mondta, Uram, távozz tőlem, én csak egy bűnös ember vagyok. A történtek nem szálltak a fejébe, mint ahogyan az egyesek fejébe szállnak, akiket soha nem hívott el az Úr. Akit Isten megbízott, annak ez nem a fejébe száll, hanem a szívébe, és ő tudatában van annak, hogy Isten erre a szolgálatra rendelte és hívta őt el. Ugyanakkor tisztában van azzal is, hogy ő sem több, mint az összes többiek, akik hallják az ígét, azzal az egyetlen különbséggel, hogy annak megfelelően nagyobb a felelőssége, amit az összes többiek nem tudnak teljes egészében felfogni. Azok alapján, amiket tapasztaltunk, hisszük azt, hogy valóban elérkeztünk az idők végéhez. És különösen a tegnap este után döbbentem rá, hogy milyen kiváltság, hogy ebben a nemzedékben eljutott hozzánk, és meghallhattuk a profétai üzenetet. És néhányan azt gondolhatják, vagy megkérdezhetik, tényleg ennyire fontos ez? Vajon függ-e tőle egyáltalán bármi is? És így tovább, minden ettől függ, mondja a rossz testvér éppen, minden. És ez igaz is, és megmondom nektek, hogy miért. Anélkül, hogy ítélkeznék, de vegyétek magatoknak tekintetbe az összes felekezeteket az egyházok világtanácsán keresztül, abba egyesülve visszamentek valamennyi az anyaméhez, ott már senki sincs, aki a különválásra szólítna fel, mint régen. Onnan azonban, ahonnan különválasztották és kivezették őket, odatérnek most vissza a vak vezetőik révén. De vajon nem mindannyian ugyanezt az utat jártuk volna be, ha Isten nem könyörült volna rajtunk? Kinek lett volna közülünk áttekintése arról, hogy miről is van szó, ha Isten nem küldött volna el egy prófétát, aki kinyilatkoztatta volna nekünk a jelenések könyvét, és nem tette volna ismerté a rejtett titkokat. Ki tudhatná, hogy mi ez, vagy mi amaz, ami a mi időnkben valóban annyira fontos? És amint tudjátok, az ellenség néha már a világosság angyalának képébe öltözött, vagy álcázta magát, ha pedig az Antikrisztus ugyanezt teszi, akkor ezzel az egész világot megbabonázza és elkápráztatja. De van a Földön egy Krisztusnak szánt sokaság, az elsőszülöttek sokasága, akik Isten pecsétjét viselik, akik átlátnak az Antikrisztuson és annak minden jámbor mesterkedésén. Mivel Jézus Krisztus kinyilatkoztatásával rendelkezünk, egyúttal ezt is tudjuk és felismertük, hogy ki az Antikrisztus. Ezt is teljesen szabadon és nyíltan mondom el nektek, aki nem rendelkezik Jézus Krisztus kinyilatkoztatásával, az soha nem lesz képes keresztül látni az Antikrisztust. És a Szentírásból meg fogom mutatni nektek, hogy nem elég, ha csak az igaz tanítással rendelkezünk. Mi el kell legyünk rejtve az igazban, aki az Isten és az örök élet együtt. Amint tudjátok, vannak olyan hitfelekezetek, amelyek tanításukban itt-ott igazak, és mégis felekezetté váltak, és a profétai ígék további részét érintetlenül hagyják, anélkül, hogy az egész Szentírást átvennék. És ezzel kapcsolatban szeretnék egyes ige szakaszt felolvasni ma, ebben a reggeli tanúságban, mindenek előtt a Rómaiakhoz írt levél 3. fejezetéből. Róma 3. fejezete, 4. verse. Egy nagyon ismerő szava az igének mindannyiunk számára, Róma 3.4. Sokkal inkább megmarad annál fogva. Mit is mondtam, Róma 3.4. Sokkal inkább megmarad annál fogva, hogy Isten igaz. Jól lehet, minden ember hazug, amint megvan írva. És így tovább. Különösen a kijelentés, Isten igaz. Ezzel tisztában vagyunk, ezt teljes szívünkből elhisszük. Isten az igaz Isten. Ő benne nem lehet más, csak igazság és őszinteség. De ezt az isteni igazságosságot bennünk is meg kell találni. Mi is el kell legyünk rejtve az igazban, hogy legyünk áthatva az isteni igazsággal tetőtől talpig, és az ige egy részévé kell válnunk, hogy minden hazugság és bármi más is legyen, lepattanjon rólunk. Ehhez az 1. János evangélium 5. fejezetéből olvasok fel, János 1. könyve 5. fejezetének 20. verse, szintén nagyon jól ismert mindannyiunk számára. Mi pedig tudjuk, hogy eljött az Isten fia, és értelmi ítélő képességet adott nekünk, hogy felismerjük azt, aki igaz, az igazságos. Ez az első lépés. Ez az első pont. De ez még nem a vég. Hogy kinyilatkoztatás által felismerjük az igazat, az igazságost. De aztán jön egy második lépés. És mi az igazban vagyunk, az ő fiában, Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet. Nem csak felismerni, hanem ő benne lenni, Istennek egy részévé válni, az ígének egy részévé egyé válni Istennel, egyé válni az ígével. Isten igazságos. Ő kinyilatkoztatta magát nekünk Jézus Krisztusban, az ő fiában. És már most ő benne vagyunk az igazban. Ez az, ami számít. Nem csak hinni az igaz egyben, nem csak tan szerint beszélni róla, hanem a Szent Szellem által átkerülne az isteni nembe, és Istennek egy részévé válni, amennyiben isteni neművé váltunk az újjászületés, az íge és Isten szelleme általi szellemi nemzés által. Ugyanúgy, ahogyan földi emberi gyermekek vagyunk a földi emberi nemzés alapján, úgy lettünk Isten gyermekei az ige és a Szent Szellem általi isteni szellemi nemzés alapján. A Szentírás bizonságtétele szerint mi vagyunk az isteni faj, a szent papság. Annak az erényeit kell hirdetnünk, aki elhívott minket a sötétségből és az ő világosságába helyezett. Mi pedig azt is tudjuk, hogy az Isten fia eljött, és értelmi ítélőképességet adott nekünk. Amint tudjátok, senki sem tudhatta, hogy ki és mi az Isten. A fiúban az atya kinyilatkoztatta magát, és a fiú képes volt azt mondani, aki engem lát, látja az atyát. Aki engem hallgat, az hallgatja az atyát. És ő azt mondja, hogy nem én teszem ezeket a cselekedeteket, hanem az atya, aki bennem van. Ő végzi a munkáját. Egyetlen egy ember sem tudná, hogy ki az Isten, ha nem nyilatkoztatta volna ki magát Jézus Krisztusban. Itt van ez a teljes kinyilatkoztatás, és ezért áll továbbá írva, mi pedig azt is tudjuk, hogy az Isten fia eljött, és értelmi ítélőképességet adott nekünk, hogy felismerjük az igazat. Halleluja! Dicsőség Istennek! Jézus Krisztus kinyilatkoztatásában Isten kinyilatkoztatása van önmagában. Eljött, sőt láthatóan nyilvánvalóvá vált. Ez a kezdet. Aki nem rendelkezik Isten eme kinyilatkoztatásával Krisztusban, az soha nem lesz képes belépni az igazba. Mert az egyik magával vonza a másikat. És szeretteim, itt nem csak egy tanításról van szó, itt egy kinyilatkoztatásról van szó. Én már találkoztam olyan testvérekkel, akik csak a Jézus egyedül, Jesus only tanát úgy vallják, ahogyan mások a Szent Háromság tanát vallják. Egyik vita a másik után, egyik káncsoskodás a másik után, és ez sem helyes. Az a helyes, amikor az embernek találkozása van Jézus Krisztussal, amikor Isten kinyilatkoztatja magát neki Krisztusban, és ez nem egy tanítás, hanem egy tapasztalat, egy élménylet, amelyet az egyén az élő Istennel szerzett. Ezért áll itt írva, ő eljött, és értelmi betekintést adott nekünk, hogy megismerjük őt, az igazat. Ha ezzel az ige szakasszal elmegyünk a János evangélium 17. részéhez, itt az áll írva, János 17, harmadik versben, és ebben áll az örök élet, hogy felismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és azt, akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Hányan mondják, örök életünk van, örök életünk van. A Szentírás tanúságtétele szerint, és én újra felolvasom, csak azoknak van örök életük, akik ismerik az egyetlen igaz Istent. Mert egyedül ő az igaz és az örök élet. Láthatjuk tehát, nem egy tanításról van szó, amelyben könnyedén átsiklanak a dolgok felett, hanem egy isteni beavatkozásról a kinyilatkoztatás által, hogy ezt a tapasztalatot személyessé tegyük. Ebben áll pedig az örök élet, hogy felismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és azt, akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Itt azt olvastuk, hogy ő azért jött el, hogy betekintést adjon nekünk az igaz egybe, és mi az igazban vagyunk az ő fiában, Jézus Krisztusban, és ő az igaz Isten és az örök élet. Nem botránkozunk meg azon, hogy atyaként nyilatkozott meg a fiúban. Éppen ellenkezőleg örülünk neki, mert szükséges volt, hogy Isten emberré váljon, hogy aztán visszaállítsa az emberiséget az isteni állapotba. Ez volt Istenünk üdvözítő tanácshatározata, amelyet ő maga megvalósított. Olvassunk még tovább az igazságosságról. A János harmadik levelében ez áll. János harmadik levele, a harmadik verse. Mert nagy örömre szolgált nekem, amikor a testvérek eljöttek, és elismerő bizonyságot tettek neked az igaz mondásodról, hogy az igazságban jársz valójában. Nem csak felismerni az igazmondót, hanem az igazmondóban lenni, és aztán az igazság igéjével egyetértésben az igazmondásban járni. Annak bizonyítaként, hogy nem csak szavakat mondunk, hanem az életünk áll mögöttünk. Ez az, ami számít. És ha életünk bizonyságként áll mögötte, Isten kegyelemből megajándékoz az ő áldásával. Nézzétek, ebben rejlik a bizonyíték, vagy az a tény is, hogy az igazi hívők nem keveredhetnek az értelmezésekkel és emberi magyarázatokkal, amelyeket újra és újra a szellemi vallási piacra hoznak. Hányszor mondtuk már, Jézus Krisztus a mi Urunk és megváltunk. Isten tiszta testélet igéje volt. Kezdetben vala az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. És az ige Isten volt. Semmi esetre sem valamiféle keveredés, hanem tiszta és szent itt a Földön megnyilvánulva. A mennyasszony, mint a vőlegénynek egy része, ő sem lehet keverék. Neki is az eredeti igéből kell előjönnie, és Isten ugyanazon igazságtartalmával kell átitatódnia, hogy Isten részévé váljon. Csak így érthetjük meg mi magunkat és másokat is, ha nem vagyunk képesek kompromisszumot kötni. Erre nincs lehetőség, hiszen Isten kegyelméből minden keveredésből kilettünk véve, kilettünk hívva, elkülönítve, nem azért, hogy újabb megtévesztő keveréket készítsünk, vagy annak áldozatául essünk. És azt is mondom nektek, a csábítás művészete nem annyira túlságosan a közismert egyházak vallási területein történik. Számunkra, vagy mindazok számára, akik hisznek az utolsó idők ige üzenetében, olyan közel kell jönnie és lennie az igazihoz, hogyha lehetséges lenne, még a választottak is megtéveszthetők lennének a tévedésbe. Senki sem fog jönni, és azt mondani, mostantól imádkoznunk kell az üdvözlégy Máriát, tehát senki sem fog jönni, vagy javasolni neked, hogy zarándokolj el Fatimába. Ilyen módon senki sem fog hozzátok jönni. Hogyan fog ez megtörténni? Azáltal, hogy ugyanazokat a szavokat használják, ugyanazt a szókincs, az ez időre szóló utolsó ige üzenet, kinyilatkoztatás és bármi különleges szavakat használnak majd, hogy hihetővé tegyék a megtévesztést. És akkor az lesz a lényeg, hogy megalapozottak legyünk Isten igéjében, az Isten igazságosságával átitatva, és ne csak felismertük az igazságost, hanem az igazságban legyünk. Én ő benne szeretnék lenni, az igazságosban, hogy átjárjon engem az ő igazságossága, és akkor minden más automatikusan le kell, hogy pattadjon rólunk, és le fog esni rólunk. Ezáltal többé nem talál hozzáférést. Van egy ige a Lukács evangéliumában, amelyet a mi Urunk is magára vonatkoztatva mondott, amelyben bőlegénynek nevezi önmagát. Valószínűleg csak ez az egy ige szakasz van az evangéliumokban, azon kívül, amelyben Keresztelő János bőlegénynek nevezi meg őt. Itt a Lukács evangéliumának 5. fejezetében, a 33. versben azt olvassuk. Ők azonban azt mondták neki, János tanítványa gyakran bőtölnek és imádkoznak, ahogyan a farizeusok is teszik. Miközben a te tanítványaid esznek és isznak. Jézus így válaszolt nekik. Megkövetelhetitek-e az néptől, hogy bőtöljenek, amíg a vőlegény még velük van? De eljönnek majd a napok, amikor a vőlegény elvétetik tőlük, akkor azokon a napokon bőtölni fognak. Itt a mi Urunk úgy beszél magáról, mint a vőlegényről. Amint már említettem, János úgy említette őt, mint a vőlegényt, mint azt, aki a mennyasszony. És a vőlegény hangja hallható volt. Itt a mi Urunk úgy beszél magáról, mint a vőlegényről mondván, bőtölhetnek-e a nász népek, amikor a vőlegény mégis ott van még közöttük? És akkor arra az ígére gondolunk, amelyet Rusz testvér felolvasott itt tegnap este a Jelenések könyve 19. fejezetéből, ezért jutott eszembe egyáltalán Lukács evangéliumával vett ige szakasz. A Jelenések 19-ben a 6. versétől kezdve mindannyian együtt olvassuk. Akkor hallottam egy olyan morajlást, amely olyan volt, mint a nagy sokaság újongása, és mint a nagy vizek szubogása, és mint a nagy mennydörgés zengése, amint ezt kiáltották, Halleluja! Az Úr, a mi Istenünk, a mindenható, átvette az uralmat. Hadd örvendezzünk és újongjunk, és adjunk neki dicsőséget. Mert eljött a bárány menyegzője, és az ő menyasszonya elkészítette magát, akkor a vőlegény még a földön volt, amikor a Lukács 5. fejezetében lévő szakaszakat mondta. És most megvárja, amíg az egész menyasszony teljes lesz, és akkor a Máté 25 szerint újra visszatér, hogy magához vegye az övéit, hogy aztán velük együtt ünnepelje a menyegzői vacsorát. Nézzétek, mégis vannak emberek, akik teljes erejük bevetésével azt hirdetik, hogy ő már eljött, és most itt van a földön. Szeretteim, ezen a ponton sem kell semmilyen erőfeszítést tennünk. És nem kell elbizakodottan mások fölé helyeznünk magunkat. Csak arra van szükségünk, hogy Istennek és Isten szavának igazat adjunk, és akkor minden el van rendezve. Nem létezik olyan ígéret, amely azt mondaná nekünk, hogy az Úr visszatér erre a földre. Az egész Bibliában ilyen nincs. Aki megtalálja, 1000 mákát ajrót szerezhet. Csak az az ígéret létezik, hogy elmegy és elkészíti a helyet, és hogy visszajön, de nem azért, hogy a lábát bárhol is letegye ezen a földön, hanem hogy a levegőben találkozunk vele, és akkor az Úrral leszünk örökké. Nem ő lesz velünk itt ezen a földön állandóan, hanem mi leszünk állandóan ő vele ott. Ezt tanítja a Szentírás. Vannak testvérek, akikkel már nem lehet többé beszélni. A lelkészség mindent átszellemítenek, ők annyira spirituálisok, hogy még a természetes folyamatokat is spiritualizálják egészen a halottak feltámadásáig, és a szememben mondják, a halottak már feltámadtak, a sírok a felekezetek voltak, és most a hívik kijöttek ezekből a felekezeti sírokból, tehát a feltámadás megtörtént. Nem én velem, és nem azokkal, akik az igazságból vannak, és akiket átitatott Isten igazságossága, amikor Jézus újra eljön. Ez volt az egyik utolsó kérdésem a testvérekhez intézően, akik ezt így állították, és elolvashatjátok az első Tessalonikai levél 4. fejezetében, konkrétan a 13. és 14. versekben, hogy amikor Krisztus visszajön, Isten magával előhozza mindazokat, akik előttünk már hazamentek. Végül is a Krisztusban elaludtaknak kell előbb feltámadniuk, és aztán mi, akik élünk és megmaradtunk, át leszünk változtatva. Ez az ő szent szavának isteni rendje. Nem létezik olyan ember, akinek joga van kifogatni az ige világos kijelentéseit, és olyan tanítást alkotni belőlük, amely nem szentírásszerű. Minden, amit Isten mondott, alapvetően olyan egyszerűen és világosan érthető, hogy nincs szükségünk egy Dánielre, aki különleges bölcsességgel lenne megtöltve, hogy világossá tegye számunkra a mondottakat. Ez olyan egyértelmű, mint a nap. Csak amikor az emberek másképp értelmezik az egyértelmű dolgokat, akkor válnak homályossá azoknak, akik hallgatják, és aztán szellemi zűrzavarba keverednek. Túl sok olyan ige van a Bibliában, amely kifejezetten Jézus Krisztus visszajövetelével foglalkozik ahhoz, hogy sötétben maradjunk ezzel a témával kapcsolatban. Isten ígéje is olyan világosan és egyértelműen tanúskodik nekünk erről a folyamatról. És egyébként is tudjátok, hogy abban a bizonyos pillanatban ki leszünk véve ebből a halandó testburokból, és bekerülünk a feltámadás testébe. Ma biztosan megkérdezhetem, és nem iróniával, hanem őszintén, hogy ki az? Hol van olyan ember a Földön, akinek feltámadási teste van, ha a feltámadás mégiscsak megtörtént volna? Kérem, hol vannak? Ki látta őket? Mindannyian úgy járnak, ahogy előzőleg is jártak. Mindannyian úgy élnek, ahogy korábban is éltek, és mégis azt mondják, a feltámadás már megtörtént. Nem, nem velem és nem velünk. Amikor az Úr visszajön a romlandó helyébe, a romolhatatlan lép, a halandó helyébe pedig a halhatatlanság lép. Ezt mondja Isten szent igéje, és így is lesz. Magasztalva legyen az Úr neve. Elég sajnálatos, hogy erről még mindig beszélni kell, és ti tudjátok, milyen szomorúság jár át engem, amikor arra gondolok, hogy mennyi irányzat keletkezett. De ez esetben is terve vagyok bizalommal, a szívem mélyén meg vagyok győződve arról, hogy Ezékiel 34. fejezete és számos más bibliai igeszakaszok beteljesednek, hogy az Úr, mint az igazi pásztor, kiragadja az ő juhait mindazok szája elől, akik megnyírták őket, és hogy ő maga lesz nyája pásztora, ahogyan ő volt, és még mindig a megváltó. Az ő legelőjének juhai, az ő kezének nyája, és a legvégén az Úr követelni fogja az övéit, mert az ő kezében vannak megjelölve. Ő az ő életét adta a juhokért. Miért? Hogy éljenek, és teljes elégedettségben részesüljenek, ne legyenek ide-oda tépelődve és vonszolva, hanem megpihenjenek Istenben, és teljes elégedettségben részesüljenek benne. Hadd térjünk vissza a Jelenések 19. fejezetében szereplő igéhez, a vőlegény és a mennyasszony, a bárány menyegzőihez. Jézus akkor azt mondta, nem iszom többé a szőlőtőke ezen gyümölcséből, amíg újra nem iszom belőle atyám országában. És itt azt találjuk leírva, hogy ez a bárány menyegzői vacsoráján fog megtörténni. Ha el akarjátok olvasni a Máté 22-t, azt találjátok, hogy felövezi magát és szolgál nekünk a bárány menyegzői vacsoráján. Kedveseink, hadd gondoskodjunk arról, hogy nem csak az értelem, a felismerés szempontjából értettük meg az igazit. Hadd törekedjünk arra, hogy Isten valódi kinyilatkoztatását megkapjuk Krisztus Jézusban. Egy személyes találkozás, egy közvetlen élmény az Urunkkal, hogy tudjuk, miről is van szó valójában. Nem csak azért, mert mások elmondják vagy tanúsítják nekünk, hanem azért, mert saját tapasztalatunkból is tanúi lehettünk. Valószínűleg nem egészen illik ide, és mégis el fogom mondani, mert éppen a személyes tapasztalatokra térek ki, de meglehetően elég kellemetlen, rossz dolog volt, amit az Ausztrália keleti partján Adelaide-ból Sydney felé tartó repülőúton tapasztaltam meg, amikor a mellettem ülő hölgy látta, hogy köszönetet mondtam az ételért, egy párbeszéd kezdődött, és mormonként mutatkozott be, aztán persze további beszélgetés következett, de én egyszerűen megkérdeztem tőle, volt-e önnek egy személyes élménye az Úrral? És ő szó szerint azt mondja, erről nem tudok semmit, mi legyen az. Aztán elkezdtem arról beszélni, hogy miként száll le Isten szelleme az emberekre, hogyan lehet megajándékozva az ember a bűnbánattal, a megtéréssel, a bűnfelismeréssel és a bűnök ismeretével, és így tovább. És hogyan lehet eljutni addig a pontig, hogy Isten béké és áldása beköltözik a szívünkbe, és így tovább. Mindezt néhány mondatban elmondtam, ahogyan ez ilyen esetben mondani lehet, és miután mindezt így elmondtam, a mennyei békesség átélésével is, amikor a hit bizonyossága és az öröm átjárja a szíved, akkor ez a hölgy azt mondja nekem, János, talán megtörténheted, hogy én is átéltem ezt az élményt, mégpedig azután, hogy megszültem az első gyermekemet. Utána olyan furcsán kellemes érzésem volt. Aztán megkérdezte tőlem, hogy ez lehetette-e az Istennel kapcsolatos élmény. El sem tudjátok képzelni, hogy mi zajlott le bennem, csak annyit tudtam mondani, asszonyom. Az a tapasztalat, amit ön átélt, az volt, hogy egy földi gyermeket megajándékozott egy földi szüléssel. Én a szellemből és Isten igéből való újjászületésről beszélek. Én egy teljes más dologról beszélek. Hát nem érti-e ön ezt még meg? És akkor egy kicsit energikusnak kell lennetek, és akkor egyszerűen azt mondja, nem, ezt nem értem, ezt még soha senki nem mondta nekem. És amikor aztán még megkérdeztem, hogy hiszek-e a Krisztus küszöbön álló hisze a Krisztus küszöbön álló visszajövetelében, természetesen határozottan igennel válaszolt. Igen, hisszük, hogy Krisztus visszajövetele nagyon közel van. Ez különös volt. Nincs tapasztalatuk Istennel, egyáltalán semmi, és úgy hiszik, hogy most van a végidő, és hogy Krisztus visszajövetele küszöbön álló esemény. És nekem már semmi más dolgom nem maradt hátra, ismét egy kicsit balra fordultam, és így szóltam, kedves hölgyem, most azt szeretném tudni öntől, hogy ön szerint mi fog történni önnel a Jézus Krisztus visszajövetelekor. Mert most ezt mégis meg akartam tudni, igen, és tudjátok, mit válaszolt nekem? Akkor a világ lángba borul. Igen, azt mondtam, tisztelt hölgyem, de hiszen erről nem is kérdeztem önt. Én azt kérdeztem, mi fog történni önnel személyesen a Jézus Krisztus visszajövetelekor. Ja, igen, mondja, ezt nem tudom, én csak azt tudom, hogy fizetem a tizedet, és hogy úgy tanítanak, ahogyan tanítottak. Ó, micsoda fájdalom járt át akkor. és ismét eszembe jutott, és arra gondoltam, hogy milyen megtévesztéssel vezetik és tartják fogva az embereket az egész életen keresztül. Micsoda felébredést fog ez okozni, amikor a kegyelem ideje véget ér, és az emberek egyáltalán észhez térnek. Mert ebben a kérdésben az egyik nagy elmének igaza volt, amikor azt mondta, a vallás ópium az emberek számára. Minden vallás, amely elszakad Krisztustól és Isten igétől, elzsibbasztja az embereket, és ezt felolvashatom nektek. Itt a Jelenések könyvében itt valóban az van mondva, hogy az emberek, sőt Jeremiás prófétánál is az van, két párhuzamos rész is van, hogy az emberek ittak a babiloni pohárból, és ezért vesztették el az eszüket. Ez valóban megvan írva a Szentírásban, akár hiszitek, akár nem, de Jeremiás prófita 51. fejezetében valahol megvan írva. Megint egy viszonylag új Bibliát olvasok, itt még nem húztam alá, de valahol itt elolvashatjátok a 41. verstől. Igen, talán már az 5. Persze, a 7. verszakkal. Természetesen Jeremiás 51, a 7. verse. Egy aranypohár volt Babilon az Úr kezében, amely megrészegítette az egész földet, annak borából ittak a nemzetek mind, ezért a nemzetek elvesztették az eszüket. Mi volt a helyzet? Babilon az egész emberiségnek átnyújtotta a poharát. És maga azok is, akik Bábelből kimentek, magukkal vitték az összes babiloni tanítást az istenségről, a keresztségről, mindenről. És minden mai napig a babiloni köpeny mindent beborít, és most elérkezett Isten órája, hogy ezt a köpen szétszaggassa, és megmutassa a föld népeinek, hogy valójában mi a helyzet. De amint látjátok, a Szentírás világosan előrejelezte, hogy mi fog történni. Az emberek szellemileg egy részeg állapotba kerültek. Úgy tántorognak ide-oda, mint aki túl sokat ivott. Egyenesen a szemetekbe tudja mondani, még mindig tudok egyenesen járni. A régi időkben, ha azt gyanították, hogy valaki túl sokat ivott, és a rendőrség tesztet végzette rajta, egyenes vonalban kellett meneteljen, hogy bebizonyítsa az ellentétét. És jaj annak, aki egy kicsit is balra vagy jobbra kanyargott, akkor pontosan tudni lehetett, ember, nem vagy teljesen rendben, nem csak vizet ittál, hanem valami mást. Ma egy másfajta teszt van használatban. Én mondom nektek, aki nem tud a megváltottak egyenes, jól kiépített útján járni, anélkül, hogy ide-oda ingadozna, az még mindig a Babilon poharából ivott. Aki az üdvösség poharát issza, az kijózanodik és megtisztul. Megalapozást kap a lába alá, az igazságost fel fogja ismerni, és az igazságosban meg fog maradni, és őt magát is átjárja majd az isteni igazságosság. Isten dicsőségére. Bizonyára nincs semmi szükségünk a babiloni pohárra, de szükségünk van az üdvösség pohárára, amely oly bőségesen adatott nekünk. Itt az áll, és így adatott meg a mennyasszonynak, hogy öltözön ragyogó fehér lenvászomba. Mert a lenvászon a szentek igazságosságát jelenti. Micsoda kiváltság, hogy Istennek vannak olyan emberei, akik valóban teljes mértékben hisznek benne, akik szolgálják és követik őt, olyan emberek, akiknek kinyilatkoztathatja magát. Szereteim, ő megadta az ígéretet még azelőtt, hogy eltávozott volna erről a földről. A világ mostantól fogva nem lát engem, de ti azonban látni fogtok engem. A szellem kinyilatkoztatása által megvan adva a lehetőség az Úrral való személyes tapasztalatszerzésre. És én is erre pusztítalak benneteket. Ne elégedjetek meg azzal, hogy befogadjátok az igehirdetést, és megerősítitek azt, fogadjátok be Isten igéjét magatokban. És legyen, hogy az igéhez hit, ima és remény, illetve elvárás csatlakozzon. Az a várakozás, vagy reménység, hogy az Úr személyesen kinyilatkoztatja magát mindenkinek, és hogy nem csak egy meghallgatott ige marad, egy meghallgatott igazság, egy hirdetett tanítás, vagy felismeret, hanem az, amit tanításként, amit felismerésként, amit igazságként lett hirdetve és prédikálva, annak kegyelemből megtapasztalt igazságával kell válnia bennünk. Az ige testékkel legyen bennünk. Ezzel az ige szavával meg kell értetnünk magunkat. Ez az, ami számít. Semmi haszna nem lesz, ha csak hallottuk, ahogy már olvastuk, hogy felismerjük az igazat. A második lépésnek kell következnie, és már is az igaziban vagyunk. Nem csak, hogy felismertük őt, mi az igazban vagyunk. Rusz testvér felolvasta az előző fejezetből, aki ismeri Istent, mi meg kell ismernünk Istent ahhoz, hogy ő is megismerjen bennünket. Ez kéz a kézben jár. Csak aki Istentől lett felismerve, az ismerheti meg Istent. És csak aki képes lesz Istent felismerni, annak nyilatkoztatja ki magát. És azt hiszem, hogy az előzőekben világosan áttekintettünk Jézus Krisztus kinyilatkoztatásának fogalmát. Továbbá hiszem, hogy ez nem egy tanítás vagy ismeret elmélet számunkra, hanem valóban az élő Isten élő kinyilatkoztatása, amelyet az igazság igéje nyomán, amit hallottunk, Istennel együtt átéltünk és megtapasztaltunk. Úgy, ahogy a proféták valamennyien nem csak az igét vették át, hanem meg is tapasztalták Istent. Úgy mindazoknak, akik az igét befogadják, nem csak hallaniuk kell azt, hanem meg is kell tapasztalniuk Istent. És amikor időről időre elénekeljük a refrént, egy új élményt kérek tőled, Istenem, akkor annak megvan a maga létjogosultsága. Egy olyan Istennel való élményt, amit valóban érezhetünk, átélhetünk, megtapasztalhattuk volna, ha átható volna Isten igazsága, és belekerültünk volna az igazságosba. Kérlek, ne tekintsetek önmagatokra, tekintsetek az Úrra, mindegyikünknek olyan élményben lesz részünk, mint Péternek akkor, amikor tanúja volt annak a csodának, amit az Úr tett, amikor volt bátorsága cselekedni az Úrtól kapott utasítás szerint. Mi is acra fogunk esni, és fel fogunk kiáltani, Uram, távozz tőlem, mert én egy bűnös ember vagyok. És akkor halljuk őt, amint azt mondja, az emberfia azért jött el, hogy ne az igazakat, hanem a bűnösöket hívja megtérésre. És ő azt mondja, az egészségeseknek nincs szükségük orvosra. Körülbelül egy héttel ezelőtt egy idős hölgyel beszélgettem talán, még itt is van ma, valószínűleg a haláláig nem fogja elfelejteni, mert azt mondtam neki, hogy ha üdvözölni akar, akkor először fel kell ismernie, hogy elveszett állapotban van. Ez rosszat jelentett számára, egyáltalán nem akart elveszett állapotban lenni, soha nem akart egy Istentől elszakadt állapotról tudni, soha nem csinált semmit, és így tovább, és ebben áll a gond. Ezt most szeretettel mondom, aki meg akar békülni Istennek, annak tudnia kell, hogy szükség volt a megbékélésre, és hogy mindannyian eltévejettünk és elszakadtunk Istentől. Aki megbocsátást akar nyerni, annak tudnia kell, hogy szüksége van a megbocsátásra. Senki sem jöhet az Úrhoz, és mondhatja, Uram, köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint ez is amaz. Aztán megint kimegy nyakát magasan nyújtva, hanem úgy, mint az a másik ember, aki a mellét verve mondva, Uram, nem vagyok méltó, és így tovább. Istennek néha kicsit keményen kell megérintenie minket, hogy megmutassa, mi a helyzet velünk. Minden ember bűnben született. Aztán a hölgy azt mondja nekem, hogy talán még ma, talán itt is van ma velem, nem így áll a helyzet. Végül is én egy kívánság gyerek vagyok, vagy az lehetnék. Szerettem, higgyetek nekem, ezt komolyan mondom, azért mondom, hogy segítsek, csak segíteni akarok, csak segíteni akarok. Minden embernek személyesen kell megtapasztalnia Istent. Minden embernek meg kell tapasztalnia az ő elveszett állapotát egészen a kétségbeesésig, pontosan tudva, hogy el vagyunk választva Istentől, és akkor segítségül hívjuk őt, mint megváltót, és akkor beteljesedik az, ami a 103. Zsoltárban megvan írva, aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden fogyatékosságodat. Akkor sok szentírási szakaszok beteljesednek az életünkben, és én nem engedhetem meg magamnak, hogy visszatartsam az igazságot a legjobb barátoktól. Nekem mindig és minden körülmények között az igazat kell mondanom, akár tetszik az embereknek, vagy nem. Mert csak az igazság szabadíthat fel minket. Csak így lehet rajtunk segítve. Ha az emberek azt szeretnék, hogy azt mondják nekik, amit hallani akarnak, akkor soha nem fogják szívükkel felfogni. De ha megértik, hogy Isten a szívünkhöz szól, hogy az igazságnak oda kell behatolnia, akkor megtapasztalják, hogy Isten a szeretet, hogy elküldte egyszülőt fiát azért, hogy megváltson minket. Ha nem lett volna szükségünk a megváltásra, miért kellett volna ez a drága ár a Golgotán? Miért az Isten bárányának vére és élete? Mi nem romlandó dolgokkal, ezüsttel vagy arannyal lettünk megvásárolva, hanem Isten bárányának drága és szent vérével. Ha nem lett volna rá szükség, Istennek nem kellett volna ezt megtennie. Imé ez az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Hála Istennek, ő elvette az én bűneimet. Mi valamennyien óhajtott gyerekek vagyunk, nem igaz? Mi valamennyien bűnben születtünk, mindannyian Istentől elszakadva jöttünk erre a világra. Ez az igének az igazsága. Az édenkert le lett zárva, és a kard körözött a bejárat előtt. Senki sem férhetett hozzá az életfájához. De amikor Krisztus meghalt a Golgotai kereszten, az utolsó pillanatban, az utolsó szavakkal odakiáltott a tolvajnak, bizony, bizony, mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. A Golgotán az emberiség megbékélt Istennel, a Golgotán lett levéve rólunk az átok. Isten a Golgotán megbocsátott és kegyelemben részesített bennünket, és kiengesztelt minket önmagával. Dicsőséges Golgota, halleluja, magasztalva és dicsőítve legyen a mi Istenünk. Ma megtapasztalhatjuk őt azzal, hogy úgy jövünk hozzá, ahogy vagyunk, de nem kell úgy mennünk, ahogy jöttünk. Péter másként jött vissza, mint ahogyan elment, mint ahogyan útnak indult. Az Úr szavára tette, amit tett. Ma is szeretnénk magunkat az Úr szavára megalapozni, és kérni őt arra, hogy erősítse meg hitünket, hogy újból megtapasztaljuk őt, hogy új bizalmat nyerjünk, hogy újból megerősödjünk. Hogy lelkünk ne csak fellélegezzen, hanem mélyen felüdüljön, és hogy Isten békessége, amely magasabb az emberek minden értelménél, uralja szívünket és érzékeinket, hogy hamarosan nyilvánvalóvá váljon, hogy Isten gyermekei vagyunk. És ahogy az egész teremtett világ is, így mi is várjuk Isten gyermekeinek megnyilatkozását. Amikor majd a fiúság teljes állapotában, Krisztus teljes érettségének a teljes növekedésében nyilvánvalóak leszünk, és a cselekedetek, amit ő rajta keresztül történtek, a gyülekezeten keresztül is megtörténnek, Ahogyan ő mondta az igét, úgy kell nekünk is mondanunk. Isten fia és Jézus Krisztus neve megdicsőülésének ideje és órája közel érkezett. Ő öködik az ő igéje felett, hogy beteljesítse azt az utolsó pillanatig. Isten ezt kegyelemből megteszi. Mi felismertük őt, az igazat. Szeretnénk, ha átitatódnánk az ő igazságosságával, és ha megtalálnánk ő benne az igazban. Őt illeti a tisztelet most és mindörökké. Amen. Hadd álljunk fel, és adjunk együtt hálát az Úrnak. Urunk Istenünk, közösen megköszönjük neked, hogy ezen a helyen hallhatjuk a te tiszta és szent szavadat. A te szavad bemutatott nekünk téged, az igazat. A te szellemed által felismertünk téged, a kinyilatkoztatás által megtapasztaltunk téged. Szeretett Uram, itt vagyunk, a te szent arcod előtt, áthatva tőled, az igazitól, a te igédtől, az igazságtól, amelyet szerettünk, amelyet magunkba fogadtunk. Közösen hálát adunk neked a bárány véréért, amely a Golgotán folyt, ami megváltásunkért, kiengesztelődésünkért és megbocsátásunkért. Szeretett Uram, te megbocsátottál nekünk, te megbékéltettél minket, kegyelemből a te tulajdonává váltunk. Mindannyian eltévedtünk, mint a juhok pásztor nélkül, de most visszatértünk te hozzád, nem egy gyülekezethez, nem egy egyesülethez, hanem hozzád, lelkünk pásztorához, az élő Istenhez. Halleluja! Szeretett Uram, vigyázz te magad a te nyájadra, vedd te magad a te oltalmadba nyájad. Te ismered legelőd juhaid, a te kezed nyáját. Ó, vezess és szabadíts ki minden sövényből és kerítésből Isten gyermekeinek dicsősége szabadságába, hogy ne legyen sok felekezeti kerítés felállítva, és ne legyen sok pásztor, aki különböző ételeket felkínál, hanem egy nagy nyáj és egy pásztor. Szeretett Uram, te kegyelemből meg fogod tenni. Szívünkből köszönjük neked, hogy megmutattad nekünk az időket, amelyekben élünk, a te ígéd kinyilatkoztatása által, Uram. Különösen köszönetet mondunk neked a Branham testvér szolgálatáért. Szeretett Uram, sok mindent nem tudtunk volna meg, azonban egyik dolog átvezetett a másikhoz, egyik dolog maga után mozdította a másikat. Egy láncreakciója volt az isteni vezetés és gondviselésnek, a kinyilatkoztatásoknak és tanításoknak, a felismerésnek és mindannak, ami ezzel együtt jár. Szeretett Uram, te vezettél minket a világosságtól a világosságig. Téged, az élő Istent illeti a hála és a köszönet a végidők üzenetéért, a kinyilatkoztatott ígéért. Te ismertetted meg a titkokat, te magad szóltál egy Istentől küldött ember által, és mi meghallgattunk, mert ő nem a saját tanítását mutatta be, és nem önmagát mutatta be, az isteni tanítást a gyertyatartóra helyezte, megdicsőített téged, és útbaigazította a te népedet. Köszönetet mondunk neked ilyen szolgákért, és kérünk téged, légy kegyelmes hozzánk, mert valóban elküldtél egy ige üzenetet a te visszajöveteled előtt, és ehhez szükség volt egy hírnökre. Szeretett Urunk, ajándékozz meg bennünket halló fülekkel, hogy meghalljuk, amit a Szellem mond a gyülekezetnek, és olyan szívekkel, hogy befogadjuk. Felkent szemekkel, hogy lássunk, Uram, ó, szállj le ránk, mint a korai és késői eső, és dicsőítsd meg magad azáltal, hogy megerősíted a te igédet, és megáldod a te népedet. Neked, a mindenható Istennek mondunk most is köszönetet a te jelenlétedért. Te itt vagy. Halleluja! Halleluja! Dicsőség és tisztelet, dicsőség és imádat legyen a tied. Halleluja! Áld meg mindenkit, ments meg az elveszetteket, gyógyíts meg a betegeket, gyógyíts meg a betegeket tetőtől talpig, lélekben, szellemben és testben. Ismételten hálát adunk neked, hogy az üdvösség napján megsegítettél minket, megajándékoztál kegyelemmel, szeretett Urunk, és megismertetted velünk útjaidat. Hadd ismerjünk meg téged, az igazad, még jobban a kinyilatkoztatás által, hogy még mélyebben behatoljunk a te lényedbe, és hogy megismerjük benned az igaz Istent, és az örökkévaló szerető egyet. Bár lenne, hogy az egész tanítás a te néped körében most isteni valósággá váljon a te neved dicsőségére és dicséretére. A te ez időre küldött szavad nem tér vissza nyomtalanul, üresen, előhívja a mennyasszony, és felkészíti, feldíszíti a vőlegény visszajövetelének napjára, neked, szeretett Urunk, és lelkünk vőlegényének adunk szívből hálát ezen az Isten tiszteleti szolgálatban is, és kérünk téged, légy velünk mindnyájunkkal kegyelemből a Jézus nevében. Amen.